Ez itt a Rádió Café 98, benne a kettes számrendszert halljátok, Behumi Dórival és Veres Dórival. Gyabronka József színész a vendégünk továbbra is. Hol lépett be a színház az életedben? Én úgy tudom, hogy a gimnáziumban te színjátszós voltál.
Igen. Kovács Endre volt az osztályfőnököm, magyar tanár, és ő valahogy szervezett, vagy talán már ő rajta kívül volt egy színjátszókör a Rákóczi gimiben, és ennek én tagja lettem. Egyébként akkor a vezetője Réz András volt.
Hogy?
A csoportnak a vezetője.
Ő tanár volt?
Mert ő azt hiszem 2 évvel idősebb nálam, legalább, igen, és ő volt ennek a csoportnak a vezetője, diákként.
És akkor te érezted, hogy valami van, valami bizsereg bennem, valami te megtaláltam, amit eddig nem.
Igen, mert én addig szavaló versenyeken időnként felléptem. Én kamarakórus tag voltam már általános iskolában, jól énekeltem, meg szépen énekeltem, és egy 10 tagú kamarakórussal országos versenyt nyertünk kamarakórus versenyen. Ami óriási dolog volt, mert gondoljatok benne, hogy 12 ember volt, tehát 3 szólamban 4-4 fiú, és olyan szépen énekelhettünk, hogy Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, nem tudom milyen dalműveket, hogy mi lettünk az ország legjobb. És akkor nem az volt, hogy azért, mert ők munkás paraszt származásúak, vagy azért, mert ők a nerd, nem tudom, lovagok gyerekei, vagy ez tehát semmi. Nem, jól énekeltek.
Hát ráadásul ugye akkoriban azért a kórus mozgalom rettenetesen erős volt.
Nagyon.
Most is erős, tehát igen. Hogy ez maradt, ez egy nagyon erős hagyomány itt Magyarországon, igen. Ez a Kodály hagyomány, de akkor aztán végképp, tehát, hogy nagyon
színészek
gyakoriak voltak.
Szavaltak, és igen. Rengeteg ember kórusban énekelt.
Meg mindenki megtanult szolmizálni.
Igen, én nem tudtam szolmizálni, de azonnal, tehát ahogy szerintem a cigányzenészek gyerekkorukban, ahogy hallják a nagybácsit vagy apukát
játszani,
azonnal filhallás után azonnal lejátszák, ahogy kezükbe veszik a hangszert. Szóval körülbelül így voltam én is, hogy a Kottát olvasni nem tanultam meg, nagyjából csak, de azonnal
láttad a szólónak az irányát, most igen. Fölmegy egy kicsit, most lemegy, igen. Most még jobban fölmegy, most
igen,
egy kicsit
és ez egy olyan képesség, ezt most a kislányomon hallom és látom, hogy Katy Perry vagy bármit hallgat, és meghallgatja a 10-szer, és utána leénekli, és kezdem a szöveget, te honnan tudod? És azt mondja, hogy hát hallgatom. Mondom, biztos elolvasod a szöveget. Egy-két dalnak a szövegét is nézem, de egyébként fülhallás után.
Hány éves?
12. Mindjárt. Szóval, hogy valószínűleg ez egy képesség, és nekem is valami ilyesmi volt akkoriban, hogy a dallamokat, pillanatok alatt meg tudtam
négyezni. És akkor hogy nem a zene lett neked a hivatásod?
Hogy, bocsáss?
Hogy nem a zene lett végül a hivatásod?
Nem tudom, de múltkor összeszámoltam, hogy színpadon 10 hangszert használtam különféle színdarabokban, és ide számítottam a sejempapíros fésűt is természetesen, de hogy annyira érdekel az, hogy mit hogy lehet meg szólaltatni, hogy jó pár évvel ezelőtt, majdnem 20 éve volt az, hogy felhívtam Dunai Tamás kollégámat, hogy Tamás, tudtam, hogy ő klarinétozik és szakszizik. Tamás, otthon vagy? Igen, miért? Meglátogathatlak? Persze, miért? Elmondom, szeretném megfújni a szaxofonodat, lehetne? Az egy kényes ügy, mert ugye azt
hát a nádas,
van egy, hát igen,
egy
van
nádas
egy
nádas
dolog, azok rezek, stb. Van ez a kis csőr, amit nem tudom pontosan, hogy hívnak, de hát tényleg ott szóval az egy higiéniailag az egy kényes ügy. Persze, gyere Gyabi. Fölmentem, megfújtam, akkor most már áruld el, hogy mert abszolút megszólalt elsőre. Tehát belefújtam a cuccba, és nem tudom miért, mert senki nem mondta meg, hogy tartsam a szájpadomat, a nyelvemet, az ajkamat, a nem tudom mit. Megszólalt, és mondtam, oké. Tamás is azt mondta, hogy miért mesél, de hogy miért. Mondom, azért meg akarok venni egy szakszofont, és hogyha meg tudom fújni, akkor megveszem. Ha nem, akkor azért még meggondolom, szóval vedd meg, mondta Tamás egyből, mert aki így meg tudja fújni, az vegye meg.
És akkor mi lett?
Hát akkor egy pár évig gyakorolgattam. Akkor a krétakörrel rohangáltunk Nyugat-Európa szerte, vagy a világ szerte mondhatnám, és mindenhol bekérezkedtem a fűtőházba, vagy az alaksorba, vagy a pincébe, vagy a nem tudom hova, ahol nem zavarok más embereket, és vittem a kis hangszeremet, és
fújtam. Ott megy a gyabja a szakszofonjával.
És csak az, hogy...
Miért veti altót?
És akkor ennyi, hogy valamit elkezdtem, a hullapelyhest lehet azonnal eljátszani minden hangszeren, fúvós hangszeren, de aztán a summertime és a nem tudom mik jöttek sorba, és akkor így gyakorolgattam a pincehelységekben.
És miért vettél altót?
Igen. Hm. Igen. És arra egy fölújított cucc volt, az Erkel Színház körül vannak hangszerkészítők,
Kis József
utcában, és akkor ott bementem az egyik helyre, és mondtam, hogy azt mondták, ez 120 ezer forint, oké, mondtam, mehet.
És mi lett, aztán eladtad?
Nem, megvan még mindig, néha megfolyom.
Lehet, néha aztán mertem.
Néha megfolyom, csak ahhoz alkalmas hely kell, tehát nem lehet akárhol, akármilyen házban megfújni.
Hát azért egy szakszofon hangnak bárki örül, nem?
Igen, csak de nem, ha gyakorolja az ember, akkor azért annak nem lehet örülni. Tehát az van olyan rossz, mint a hegedű.
Dehogy nem.
Ha nem
a hegedűnél nem lehet rosszabb.
Ne bántsátok a hegedisteket.
Nem, a tanulás folyamatáról beszélünk, természetesen nem a profiát.
Olyan fantasztikus, hogy a szakszó, én úgy érzem, lehet, hogy hülye vagyok, és nem tudok eléggé, nem értek hozzá, de folyton az az érzésem, hogy a cselló és a szakszofon, az a két hangszer, amelyik a leginkább hasonlít az emberi hangra. Tehát mintha egy ember beszélne, hogyha valaki jól szakszizik, nem én, meg nem ilyen amatőrök, hanem akik a nagymesterek, azt kicsit olyan, mintha dumálna valaki, és nekem valahogy ilyen a cselló is, hogy aki azon szépen tud játszani, az olyan, mintha egy ember beszélne.
Egyet értek amatőr csellistaként.
Nekem meg a kislányom csellőzik.
Igen.
Igen.
Na de vissza egy kicsit oda, mert azért ez tényleg érdekel, hogy elmesélted a szüleid, mivel foglalkoztak, elmesélted nagyjából a kamaszkorod, milyen közegben telt, hogy ki vagy mi inspirált arra, hogy a művészetek felé kacsingass, illetve hogyha már ilyen szuper énekes voltál, akkor hogy nem volt ott egy mentor körülötted, egy tanár, egy zenetanár, vagy bárki, aki azt mondja, hogy akkor figyelj, egy kicsit dolgozzunk ezen, és neked ez simán lehet az utad.
Ez a főiskolán megtörtént szerintem. Egyrészt addig gitároztam, tehát ilyen autodidakta módon barátomtól ellestem
az akkordokat?
Howard's Band, I Wish I Was, stb. Simon és Garfunkelt. De hát szóval gyakorolgattam 15-16-17 éves koromban a gitárt, kiültem a Moszkva téri kis erkélyünkre, és akkor vettem egy gitárt, és azzal nyomtam. És a főiskolán a Békés András volt az osztályfőnökünk, ráadásul opera rendező is volt, és ő maximálisan foglalkoztatott engem zeneileg, tehát olyan...
Tehát ő felfedezte. Zenés,
persze, de hát az kötelező volt, akkor Nádasdy Kálmán volt a rektor, és hangképző tanárok voltak, és korrepetítorok volt.
Aki egyébként az opera az igazgatója volt, Nádasdy Kálmán.
Ja, Nádasdy,
igen. Igen, Nádasdy Kálmán.
Igen. Igen, és ő akkor volt a rektor. És a Nádasdy elrendelte, hogy a minden osztályban legyen, persze kellett énekvizsga, mert az egy tantárgy volt, tehát azt osztályozták, de hogy mi népdalokon és műdalokon fantasztikus tanításban részesültünk. Tehát, hogy kell egyáltalán kiállni a színpadra, hogy kell bemenni a színpadra, hogy kell megállni, hogy kell énekelni, hogy kell, amikor befejezted az éneket, de még utózene van, hogy kell az utózene alatt viselkedni, miről kell szólnia az utózenének, stb. Ezeket mind-mind-mind tanította a Nádasdy, és olyan alaposan megtanultunk 4 év alatt énekelni, most erre a kérdésedre ez a válaszom, hogy engem nagyon sokáig, tehát nem véletlenül voltam én benne zenés darabokban sokáig, mert szóval olyan készséget sajátítottunk el a főiskolán, hogy simán operát is énekeltünk. Mi a Weill Mahagoni című operát, a Brecht Weill Mahagonit is előadtuk a főiskolán vizsgaelőadásként, ami egy nagyon nehéz opera.
És akkor ezek szerint emiatt volt egyenes utad a Madácsba, ahol azért...
Is, talán.
Gyakrabban vesznek elő zenés darabot.
Ott nem azért szerződtetett engem, mert jól énekeltem, hanem talán azért, mert jól énekeltem is. Uh-huh. Vagy nem. Szóval, hogy nem ez volt a perdöntő. És aztán ott beindultak a musicalek, mint én a macskákkal, vagy ilyes, de szóval annyi mindent tanultunk, hogy tényleg a balladáktól kezdve, Gyula, én édesanyám, engedje meg azt az egyet, hogy kérjem meg Kádár Katát, Kádárnénak szép leányát, innentől kezdve odáig, hogy when you reject all the way from your first cigarette, your line, tehát, hogy stílust, mindenféleket tanultunk. Czerkovictól Kodáig, vagy
vagy Bernstein.
Hát elképesztő dolgokat tanultunk.
És akkor ehhez képest, milyen zenét szeretsz igazán hallgatni?
Mondhatnám, hogy mindenevő vagyok ilyen szempontból. Annyi minden. És a Nádasdőnök volt egy érdekes mondata. A szüleim nagyon szerették a magyar nótát, én meg nem. Ők rá nagyon sokszor gyerekkoromban hallgatták a Jó ebédhez szól a nóta című műsort.
Mert hogy mindenhol azt hallgatták.
Igen, a kirántott hús című ételkészülése közben hallgattuk a Jó ebédhez szól a nótát, és hát a Concerto Grossók azok le voltak zárva, hogy ilyen szép németesen mondjam. Na szóval, hogy azt mondta a Nádasdi, hogy nem a magyar nótával van baj, hanem az, ha azt rosszul éneklik. Tehát, hogy ne a műfajt hibáztassuk, hanem a rossz előadókat. És akkor ez szöget ütött a fejembe, nem tudom, hogy ezt hányan hallottuk a pillanatban, amikor ez elhangzott, ez a mondat, és nem tudom, hogy hányan emlékeznek még, akik élnek ezek közül, hogy ez bizony egy alapmondás volt, tehát, hogy nem a műfajjal van baj. És azóta én másképp, más füllel kezdtem hallgatni a magyar nótákat is, és lehet hallani, hogy ki az előadó, és ki az, aki hát nem annyira
haknizik.
Az. Igen, haknizik, igen, pénzt akar keresni, és az nem biztos, hogy mindig jó énekes.
Dórival arról beszéltünk, hogy milyen izgi lehetett az a madácsos korszak, amikor ott voltál, hogy sorolhatnánk a neveket, hogy kikkel játszhattál egy színpadon minket. Valamiért a Tolnai Klári nagyon izgatott, hogy milyen volt vele, vagy milyen viszonyban voltatok. Ő azért egy barátkozós típus volt, ha férfiakról van szó, nem? Vagy lányokkal is?
Mindenkivel.
Fiatalokkal is?
Mindenkivel. Egy nagyon-nagyon édes, jó személyiségű, csodálatos hölgy volt, szóval csodálatos ember volt Klárika, és én szerettem is vele beszélgetni, játszani. Hát volt ugye egy Mód és Herold című előadásunk.
Dori még látta is.
Ketten voltunk.
Én láttam is, igen.
Igen, szóval remek ember volt a Klárika, remek, csodás volt.
Mondasz még neveket? Hogy kik voltak, akiket mi már lehet, hogy nem ismerünk?
Súlyok Mária, Sota Irén, Almási Éva, Dajka Margit, férfiak közül Garas Dezső, Zente Ferenc, Márkus László, Mensáros László, Besenyei Ferenc, Huszti Péter, Kalocsai Miklós, Timár Béla.
Ez egy jó Kamil, korszaka Balázs volt. Samu.
Igen. Madácsa. Feleki Kamil, hát akkor voltam először színpadon a Madács Kamarában, amikor a Napsugárfiúkat játszottuk, ők voltak a Napsugárfiúk, a Feleki Kamil és Balázs Samu. Ez egy Neil Simon rendkívül jó vígjáték, és én abban egy konferenciét játszottam, és hát csodáltam főleg a Kamilkát, hogy próbált, de hát a Samu is érdekes volt. 20 éves voltam, és néztem egy 67-68 éves embert, ami most én kb. Vagyok, én már 9, mindjárt 70, és néztem, hogy próbál egy ember, aki 12 éves kora óta színpadon van, és mindent tud. A zenés műfajból is mindent tud, de egyébként is hát elképesztő érdekes volt, és azt az előadást, azt, mivel benne voltam, és nekem a kezdésre meg kellett jelennem, ezért minden előadásnak az első felvonását megnéztem. A második felvonás elején voltam a színpadon, és amikor végeztem, visszaöltöztem, és még megnéztem néha a második felvonást, az kb. 120-szor. A első felvonást azt annyiszor, ahányszor ment az előadás. És azt akartam mondani, és a szakmáról sokat tanultam. Ez azért röhely, mert most tanulom a purgatórium részt és a paradicsom részt a Dante isteni színjátékában.
Erről is beszélünk.
És van egy csodálatos rész, ahol Vergilius, aki őt vezeti, Dantét, aki vezeti a poklon és a, egy darabig a purgatóriumon, találkoznak egy Stácius nevű, szintén ókori latin költővel, és így hármasban mennek tovább, és ez csak azt mondja Dante, hogy ők elől mentek, én mögöttük, hallgattam beszédüket, és az írásról sokat tanultam. És ez olyan csodálatos, hogy ott álltam a súgónő fölött a portálban, amikor néztem a Napsugár fiúkat első felvonását, pontosan tudtam, hogy mi a szöveg, tehát mi fog jönni, és azt hogy fogja mondani a Kamilka, és a Lőte, és a Békés Itala, és a Balázsa, hogy fogja mondani, és ennek ellenére röhögtem, mert igen, és akkor a szakmáról sokat tanultam. Szóval valószínű, hogy ott belement valami az agyamba vagy a szívembe, amit nem mondtak el, csak láttam és tapasztalatból. Feltetően így képzi magát egy színész, egy táncos komikus, vagy egy szubrett, vagy egy bon vivant, hogyha nem tanítják, hanem meló közben megtanulja a szakmát.
Egyébként meg nem volt soha gombolc a torkodban, vagy kő a gyomrodban, amikor ezekkel a nagyokkal először találkoztál a színpadon? Úgy értem, úgy, mint te is színpadon álló színész.
Múltkor valaki azt mondta, hogy ez csod, mikor nézte, hogy én Tomanek Nándorral játszottam egy filmbe, ő volt az apám, 78-as autóbusz című film, hogy ez nem milyen fantasztikus, hogy te ilyen színészekkel dolgoztál. És annyira természetes volt, hogy harmadikban, tehát 20 éves koromban kiadtak minket szinkronba, rádióba, tévébe, filmre, bármire, és olyan természetes volt, hogy találkozunk Mensáros Lászlóval, és együtt rádiózunk Darvas Ivánnal és Rutkai Évával, nem tudom, Latinovi Zoltánnal, teljesen természetes, még akkor is az ember meghatódott, de hát kezet kellett fogni, bemutatkozni, és már fogtuk a példányt, és mondtuk föl.
Ki volt a legtámogatóbb ezek közül? Veled, aki tényleg igazán odafigyelve segített?
Hát többen, sokan, de mondjuk egy konkrétra emlékszem, például Dajka Margittól ülök már beöltözve, besminkelve, befodrászolva, ülünk egy, nem emlékszem, hogy milyen tévéjáték díszlete mögött. Bent folyik a munka, bevilágítva, négy kamerával vesznek valamit, és mi ott ülünk kint, és mindig, amikor azt mondják, hogy figyelem, felvétel, akkor elhallgatunk odakint is. De amikor ennyi, és vége a felvételnek, akkor utána folytatjuk a beszélgetést a díszletfal mögött. Ami nincs kifestve, ami látszik a furnér meg a fenyőfa, amiből a díszletet összeépít. És egyszer csak azt mondta a Dajka Margit, hogy nem tudom, minek szólított Jóska, vagy Józsi, nem tudom. Ide figyelj, láttalak a múltkor ebben és ebben, mondta a nevét, a címét a műsornak, és ugyanolyan voltál, mint a, és mondta a másik műsor címét. És mondtam, és ez baj? Azt mondja, igen. Mert a két szerep között van különbség. És ne kövesd el azt a butaságot, hogy te nem gondolkozol mindig valami másban. Tessék szíves gyötörni magadat, és valami újat gondolni a következő szerepről, mert te is meg fogod unni magadat, és a közönség is meg fog unni téged. Ennyi volt, egy kis pár mondat. Azóta is őrzöm, lehet, hogy nem tudtam ennek mentén élni mindig, de ott van a fejemben valahol.
És azért ez egy abszolút támogató mondat, mert ez azt jelenti, tehát hogy ez nem kritika, hanem ez azt jelenti, hogy van egy Dajka Margit, aki például figyeli a fiatal kollégákat,
igen,
és tartja őket annyira, hogy elmondja a véleményét. Szerintem ez egy nagyon nagy támogatás.
Óriási dolog. Volt egy Mandács Kamara Béli vígjáték, Thornton Wilder házasságszerző, és Garas Dezső benne volt többek között. És volt egy megbeszélés 3-4 nappal a bemutató előtt, És én ott küzdöttem egy fiatal gyereket, 15-16 éves gyereket kellett játszanom.
Tehát gyerek-gyereket.
Igen, de nem voltam sokkal idősebb, mert voltam 22 vagy 23 éves, és valami kritika elhangzott az alakításommal kapcsolatban, és mondtam, hogy igen, csak nem tudom, azt nem tudom, és valamit ott nyökögtem, hogy valamit nem tudok megragadni. Erre megszólalt a Garas, hogy mondhatok egy mondatot? Igen. Líra. Apám, líra. Ennyi. Érted?
És még mondom, így igen. Is mondhatta pont.
Igen. És még az ujját, tudod, hogy így tartotta a Garas. Apám, líra. És könyökét fölhúzta, kicsit hátraúzta, behúzta a nyakába a fejét, és azt mondta, líra, apám. Ennyi. Érted?
De ez mit jelentett?
Azt, hogy ne gondolkodjak, hanem ez egy kedves, aranyos, édes fiúcska, egy segéd, egy kereskedő segéd egy boltban. Egy fűszerboltban ő a kereskedő segéd. És hogy ennek nem tudom, lírainak kell lenni. Hát most nem mondok szinonimákat direkt, mert nem akarok szinonimákat mondani, hogy mit jelent az, hogy lírai egy figura.
Hát de hogy mondhatnál egyet, hogy értsük.
Legyen kedves, aranyos,
bájos.
Tehát, hogy ami aztán utána nekem, vagy még előtte is szerepköröm volt. Tehát az úgynevezett naturburs, mint szerepkör, ugyanolyan, mint a szubret. A
kedves fiú?
A primadonna. Igen. Ha a Hűvösvölgyi volt a párom, akkor ő volt a naíva, én meg a
kedves
naturburs. Igen. Ez a szerepkörünk. Nekünk nem szabad utálatosnak lenni, nem szabad negatívnak, stb. Lenni.
De erről egyébként nagyon akartunk veled beszélni.
Hát, hogy akkor ez hogy érintett téged, és aztán hogy változott ennek az evolúcióját, azért vegyük egy kicsit végig. Majd a következő blogban, úgyhogy mindenképpen maradjatok velünk, Gyabronko József színész a vendégünk itt a kettesben.